Sziasztok, ez itt az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szó lesz stratégiákról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A két házigazda Horváth Zoltán és Nagy Gábor. Geiger Tomi a vendégünk a JabJab-tól. Korábban a 4-es adásunkban már beszélgettünk a Google Analytica-ról. A mai napon folytatnánk ezt a témát. Beszélni fogunk mérési szemléletmódokról, praktikákról, és mélyebben kivesézzük ezt a témát. Gyere, hallgass meg az adást!
Évekkel ezelőtt történt, hogy a weboldal forráskódját böngésztem, egy általam már nem tudom megnevezni, hogy milyen weboldal volt, és a kódban találkoztam egy érdekes adattal. Egy névjegy volt, a Duracell Tomi. És én akkor még nem tudtam, hogy mi ez. És egyből rákerestem, akkor találkoztam veled először, majd találkoztam a blogodon egy ilyen ads fióképítő letölthető sablonnal, amit azóta én használok, igaz, hogy kicsit a saját számíze szerint szabtam, de hogy azóta én azt használom. És ugye évek teltek el, néhány képzésen részt vettem azóta, és nem olyan régen elindítottuk a podcastet, és az egyik adásban az Analytics-el foglalkoztunk, és néhány nap múlva jött egy üzenet LinkedIn-en tőled, hogy két hibát is védettünk, és hozzáteszem építő jellegű hozzászólás volt, és már akkor tudtuk, hogy annak az adásnak lesz egy folytatása, egy kicsit hátkorabban belemegyünk abban a témába, és akkor mi tudtuk, hogy téged szeretnénk leültetni a mikrofon végére, de te megelőztél bennünket, és te írtál rám, hogy jó lenne kijavítanánk ezt a kis bakit, úgyhogy ezt most meg is tennénk. A mai vendégünk nem más, mint JabJab vezetője, Geiger Tamás.
Szia, Tamás!
Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. Igen, követtem az elejétől már a podcastet, és nagyon élveztem azt az adást is egyébként, ami az előzőleg a Google Analytics-ről szólt. Itt hát volt egy-két olyan dolog, ami nem ilyen nagy tévedés, tehát nem azt mondom, hogy ilyen nagy borzasztó nagy tévedés volt, csak gondoltam célszerű lehet esetleg rendbe tenni azt is, hogy mindenki teljes képet kapja majd arról, hogy mik is a lehetőségek és mik az összefüggések, de egyébként az is egy tök jó adás volt.
Ja, ezt az adás során egyébként be fogjuk hozni, és elmondjuk, hogy mi lesz ez. Hogy ez nem titok, hogy azért mit tőled nagyon sokat tanulunk.
Köszönöm.
Úgyhogy örülünk, hogy elfogadtad a meghívást.
Ez a Duracell Tomi egyébként most már ilyen kikopóban van, némileg tudatosan, mert hát a Duracell most már egyik másik helyről már így az érdeképviseleteken keresztül megtalált, hogy hát ezt talán még se kéne. igen, volt. Hát ugye főleg a domain neve kapcsán, tehát ugye duracelltomi.com, duracelltomi.eu, főleg ezek be volt regisztrálva duracelltomi.co.uk, és akkor így ezekre így rátaláltak, és akkor így írták, hogy hát akkor ez így nem teljesen fedi a valóságot a Duracell és köztem jogilag, és nem igazán szeretnék, hogy ez így tovább működjön, és akkor elkezdtem ezeket a doméneket természetesen visszaadogatni. Hát sejtettem, hogy előbb-utóbb ez meg lesz, tehát amit említettél, ugye az a bizonyos kód, ez a WordPress plugin is sokáig a duracelltomi.com-on üzemelt, az volt kvázi a szájtja ennek a pluginnek, és aztán már akkor így lehetett sejteni, hogy előbb-utóbb azért lehet, hogy gond lesz, és akkor átköltöztettem az egészet erre a GTM4WP, GTM4WP.com oldalra, és ez azután jött már a Duracellnek a megkeresése, úgyhogy szerencsére itt a migráláson már át vagyok, és nem most kell így kapkodni, hogy értelem gyorsan visszaadni a domaint, és egy új oldalt beüzemelni, úgyhogy ebben próbáltam egy picit előrelátó lenni, és hát úgy tűnik, hogy be is jött a számításom. Úgyhogy így próbálom mindenhonnan így most már így ezt a Duracell Tomit ezt így leszedni, meg kigyökölni, mert nehogy ebből esetleg valami komolyabb jogi.
Zolival beszélgettünk korábban egyébként, hogy te nézd már, Tamás, ez mennyi mindent csinál? Ezért jött ez a név?
Nem, semmi köze így ehhez a szakmához. Nem túl most a történet, de elmondom szívesen annyi, hogy nagyon-nagyon régen, még fiatal koromban, mi is jártunk sokat diszkóba, és egy nagyon kedves barátom akasztotta ezt a nevet. Annyit kell róla tudni, hogy annó én diszkóban én nagyon szerettem táncolni, most, hogy mennyire jól, meg hogy nézett ki kívülről, ezt most így mindenkinek a képzelőjére bízom, de hogy én abban nagyon el tudtam merülni, és nagyon élveztem, és hát volt egy ilyen átmulatott éjszaka, ahol hajnali 3-kor én még így robtam, hogy akkor én most így még nyom a dance-t, és a haverom meg már ott ült a lépcsőn, és már alig várt, hogy abba hagyjam, és akkor így rám nézett, és mondta, hogy hát tiszta turacátom, és az, akkor az így rám ragadt, tehát azóta idézőjelben használom, de így ehhez a szakmához effektíven, és közben csak így jól jött az áthallás, hogy duracell, pörgés, stb., és ez így jól jött.
De összességében akkor ez mindenképpen egy jó jel, hogy megtaláltak a duracelltől.
Hát jó jel, meg rossz jel, igen. Hát,
már hogy igen, elért
oda. Elért oda, igen. Pár év alatt elért oda, igen, de próbálom ezt most így tudatosan levetkőzni.
Nagyon sok mindent ugye nem mondtam el rólad még, mert hogy szerintem meg kell nézni a jegyzetemet, hogy mivel is foglalkozol. Mert ugye Analytics, GTM, PPC, tréner is vagy Google-né, Jab-Jabot közben vezeted, akkor a Digital Cube-ot csináljátok harmad magaddal, emellett még GTM plugin-t is fejlesztesz.
A Google Trainer státuszom az már megszűnt, az teljesen megszűnt az a program, tehát hogy már nincs ilyen, hogy Google Trainer már mint ilyen külsősként, magának a Google-nak megvan a training programja, ugye a korábbi adásokban a Takács Dávid beszélt erről a digitál workshopról, de az már abszolút egy ilyen belsős történet. Hivatalosan meg is néztem, most 18. júli 31-jel lett vége effektíve a szerződésnek, de előtte sem volt már így nagyon megkeresés, pedig hát nagyon sokáig magát az Analytics-et azt én tartottam ezeken a negyedéves kurzusokon, aztán így átalakult folyamatosan a program, aztán végül úgy alakult át, hogy megszűnt ebben a formában. Úgyhogy az már nem, az már ilyen szempontból nem tartozik hozzám. Részben annak egy ilyen kinövése a saját kurzusunk, Analytics-re, Tag Manager-re. A primer az a Jab-Jab, tehát a napomnak a nagy részét a Jab-Jab teszik ki, és hogyha priorizálni kell, akkor ők maga a Jab-Jab, mint csapat az elsődleges, az úgymond a munkahelyem, és a többi az, ami a mellék projekt. A Digital Cube az ugye tavaly csináltuk először a Bajáronnal és a Pap Gáborral, most idén folytatjuk, és hát ez a Tag Manager plugin, ez inkább ilyen kis hobby projekt most még, ha úgy tetszik. Ugye én ugye a szoftvertechnológia szakon végeztem, tehát én programozóként kezdtem a pályafutásomat. Nagyon nem ebbe a PPC-be, meg ebbe az analitikába indultam el, és amikor viszont átértem erre, hogy PPC, meg analitika, akkor így adott ponton azért ugye elkezdett hiányozni azt, hogy egy kicsit így kódolni ez az amaz, és akkor hát itt így megtaláltam ezt a kis részt, hogy a WordPress oldalakhoz akkor a Tag Manager még ilyen feltörekvőben volt, és hát nem volt hozzá kimondottan erős plugin, és akkor gondoltam, én készítek erre egyet, és azt fejleszgetem azóta is, de ez ilyen abszolút hobby projekt jelenleg, mégsem ilyen monetizálás nincsen benne. És akkor hát emellett meg ugye a PPC-ból van még, amit Áronnal csinálunk. Illetve hát Áronnak a kezdeményezése, és én csatlakoztam be még így adminként.
A GTM plugin-re mondhatjuk, hogy bejött.
Bejött most már, igen, tehát úgy mondanám, hogy maga a Google Tag Manager, mint termék, ahogy így egyre elterjedtebb lett, és egyre többen akadtak rá, úgy találták meg a WordPress felhasználók egyre inkább ezt a plugin, tehát a kettő így együtt nőtt, nem, én inkább onnan közelítem meg, hogy maga a Tag Manager lett egyre népszerűbb, és a WordPress userek körében emiatt lett ez a plugin népszerűbb nagy valószínűséggel.
Erre nem lett volna érdemes egy üzleti modellt erősebben?
De, tehát nem is tudom, szerintem legalább 2 éve, hanem 3 éve formálom a fejembe, hogy hogyan lehetne ezt okosan megcsinálni. Lehetne azt mondani, hogy hát piszok egyszerű, meg ki kell adni egy fizetős verziót, és akkor megvan oldva. Én nekem a kezdetektől az volt ebben az elvem, hogy én nem szeretnék kimondottan egy olyan fizetős verziót ebből, ahol bizonyos funkciókat adok plusz pénzért, mert most tök őszintén azért annyira nagy truvány nincs a pluginban, hogy ne lehetne ezt egy másik szakértővel leklónozni, tehát egy ilyen fizetős modell szerintem pont addig élne, amíg nem jelenne meg emellett egy másik ingyenes plugin, aki meg ingyenesen adná, vagy mást adna ingyen, vagy tehát, hogy teljesen szembe menne vele, és akkor ott hirtelen ez azonnal, tehát most ez fél év, vagy pár hónap, vagy egy év, ezt így nem tudnám előre megmondani. Mostanra már körülbelül körvonalazódott, hogy hogyan lehetne ezt ügyesenben monetizálni, úgyhogy megmaradjon ez az elv is. Remélhetőleg idén sikerül is ezt így kialakítani, és akkor lesz benne valamiféle monetizáció, de nem, tehát nem ilyen belső bannerekkel meg sem, tehát nem így, hanem szolgáltatást adni mellé. Valószínűleg ez lesz az irány, hogy amúgy is ez jobban illeszkedik ahhoz, amit a Jab-Jab csinál, és akkor ezt valahogy így kettőt így összekombinálni, hogy JabJab-nál ugye van egy szakértelem erre, ott a plugin-nál valószínűleg van egy igény arra, hogy ezt felhasználjuk, és akkor ezt a kettőt próbálom meg majd valahogyan összekapcsolni.
Tehát JabJab alá bekerülne, vagy egyelőre megmaradna a
hát ezt még nincs kitalálva pontosan, hogy most itt tulajdonviszonyokat tekintve ez hogyan fusson tovább. Azt tapasztaltam, hogy félve élik meg általában a WordPress felhasználók, amikor egy plugin tulajdonost vált. Ugye erre sok rossz precedens is volt már a múltban, hogy fölvásárolta egy másik cég, és akkor mit tudom, ilyen malware került bele, és úgy adták ki az új verziót, vagy egy csomó értékkel szemben menve kiadtak egy új verziót, aminél minimális volt már az ingyenes funkció, tehát azért voltak ilyen típusú lázadások korábban is, és nem tudom, hogy egy ilyet hogyan fogadnának még akkor is, hogyha egyébként ez tényleg az én esetemben egy ilyen teljesen technikai dolog lenne. Meglátjuk, még ez nincs végig gondolva ilyen szinten.
Egyébként a WordPress-t azt preferáljátok, csak ezt használjátok, vagy?
Hát a maga mi weboldalunk azon fut, de úgy egyébként az ügyfélkörünkben ez ritka, ugye mi inkább ilyen közepes és nagyobb ügyfelekkel dolgozunk, KKV-k azok nálunk kevésbé vannak így az ügyfélkörben, vannak, de hát ők is inkább ilyen a közepestől fölfele, akikre egy együtt dolgozunk, és ezeken a weboldalakon jellemzően ritkább a WordPress-nek a használata. De azért előfordul.
Ezek még egyedi fejlesztések többnyire?
Igen, vannak egyedi fejlesztések, akkor mit tudom, van olyan is, hogy tudom, csak hogy kicsit a fő témátokhoz kanyarodjak az EKR, tehát webshopoknál például, Magento alapú például inkább, nagyobb webáruháznál, vagy mondjuk PrestaShop fut rajta, tehát ott kevésbé van ez a WordPress WooCommerce-es vonal, van olyan is, tehát nem azt mondom, hogy nincs, de nekünk így kevésbé van szem előtt. Inkább az szokott lenni, hogy magán az analytics vonalon, ugye nekünk két nagy üzletágunk van, a performance marketing, meg ez a digitális analitika, és az analitikai vonalon néha beszoktak esni olyan megkeresések, hogy akkor segítsünk beállítani itt ott méréseket, és akkor ott gyakrabban elő szokott fordulni, hogy ilyen kisebb, nagyobb webáruházaknál esetleg megjelenik egy ilyen WordPress WooCommerce-es kombinációt, akkor nyilván annyi előnyünk van, hogy egy csomó kódolási részt azt sem az ügyfélnek sem, nekünk nem kell úgy effektíve elvégezni, mert készen ott van a pluginomban, ugye mi magunk egyébként nem is fejlesztünk, tehát ilyen analitika projektekben, ami kódolási feladat, azt mindig átadjuk az ügyfeleknek, vagy hát az ő fejlesztőinek.
Említetted, hogy a napod nagy részét a priorban a JabJab van.
Igen,
hogy tehát hogyan néz ki egy napod?
Fú, egy napunk hogy néz ki? Hát...
Mert ugye rengeteg mindent csinálsz, oktat, szívügyed az oktatás, ez több helyen
igen,
is olvashattak rólad.
Nehéz egy átlagos napot belőni, mert szerintem ritkábban van olyan, amire azt lehetne mondani, hogy ez egy átlagos nap. Nem tudom, hát én mindenképpen egy ilyen korán kelő típus vagyok, tehát én sokszor 6-kor már jellemzően mondjuk fönn vagyok. Próbáltam bizonyos rossz szokásokat már így levetkőzni, tehát így régebben azért olyankor fölkeltem megittem egy kávét, és akkor már így nekilendültem, hogy ilyen e-mail, olyan e-mail, ezt elintézni, és azt rájöttem, hogy ez azért nem teljesen jó, hogy az ember reggeltől estig máshogy csinál csak a melót, úgyhogy most így a reggelt bár elindítom korán, de azt még igyekszem inkább ilyen hírolvasás, egy-két ilyen vicces videó, ez az amaz, tehát egy kicsit így ráhangolódni a napra, gyereket utána föl kell ébreszteni, megyünk az oviba, apa viszi jellemzően be az oviba, hogyha éppen nem túl korán kell bemenni a városba, akkor az én reszortom, és akkor inkább utána, tehát hazaérek ilyen oviból ilyen 8-9 fel, és akkor onnantól kezdek el így inkább dolgozgatni. Az elején még inkább ilyen kis side projektek szoktak előjönni, azokat a dolgokat rendezni, és akkor jellemzően ilyen 9 óra környékétől indítom el úgy a napot, hogy akkor már tényleg így a JabJab-os székbe ülök bele, és akkor az úgy megy végig a napon általában. Mivel mi abszolút home office-ba dolgozunk, ezért a napokat általában úgy szervezem, hogy vagy lehetőleg egész nap otthon legyek, vagy lehetőleg egész nap legyek valahol. Tehát ha ilyen ügyféltalálkák vannak, vagy például most úgy ide jöttem be hozzátok, ezt igyekszem mindig úgy rendezni, hogy akkor innen utána esetleg még elmenni valamilyen ügyféltalálkára, amit be tudok szúrni, és akkor van egy nagy köröm, és akkor az a nap az arra van szállva. De akkor cserébe a rákövetkező napon viszont egész nap otthon vagyok, és akkor az azzal kapcsolatos taszkokat oda rendszerezem. Úgyhogy körülbelül ezek a nagyobb ívek vonalak.
Egyébként a JabJab-on belül menedzser feladataid vannak, vagy szakmai feladatok jobban, vagy ezt hogy intézitek is?
Is. Hát most jelen pillanatban a performance, a PPC részt is navigálgatom, az analitika részt kevésbé, de azért ott is. Ott azért van egy nagyon ügyes srác, Levente, aki ott a napi dolgokat rendezgeti és koordinálja, de azért én is ott be szoktam itt ott kapcsolódni, hogyha kell valami kis szakmai diskurzus így a csapaton belül. PPC ugyanezt, tehát ott is beszélgetek a csapattagokkal, hogyha valahol kell, akkor igyekszem támogatni a szakmailag a folyamatokat, de azért szerencsére ott is elég önjáróak a csapattagok, úgyhogy viszonylag ritkán van arra szükség, hogy most én kimondottan, hogy mondjam, ilyen felügyeleti jelleggel bele nézegessek a dolgokból, inkább tőlük jönnek általában kérdések, igények, és akkor azt igyekszem ügyesen kiszolgálni. Meg hát a ügyfelekkel való kapcsolódás, beszélgetés, találkozás, szerződés, a többi az, hogy szintén rajtam szokott általában keresztül futni.
Általában föl szoktuk tenni ezt a kérdést, hozzád is szegeznénk, hogy egyébként neked mi a véleményed, vagy hogy látod az elkereskedelemnek a jelen négy jövőjét?
Most mondjak az előtt, hogy felfutóban van, nyilván felfutóban, meg növekszik, tehát egyértelműen. Én azt gondolom, hogy az elkereskedelemben is a különböző folyamatok automatizációja, legyen szó marketing folyamatról, vagy logisztikai folyamatról, az szerintem egy kritikus dolog. Hatékonyságnövelés, az egészen biztosan egy folyamatos téma lesz. Az elkereskedelemben szerintem fokozottan megjelenik a napjainkban trendi machine learning és gépi tanulásos történeteknek a sokasága, kezdve egyébként akár tehát nem csak a marketing folyamatokról, hanem például ügyfélkezelésen keresztül, tehát az ügyfélkezelésben megjelenő adatok, információk feldolgozása, valamiféle predikció ezekből, tehát ezek mind szerintem fontos trendjei az EKR-nek idén és jövőre is. Én nagyon érdekesnek találom, főleg EKR szempontból, hogy mi fog történni mobil vonalon. Ugye az, hogy mobile first-ben vagyunk, az megint egy ilyen viszonylag ismert tény, de főleg itthon azt látom, hogy nagyon sok elkereskedő például rendelkezik mondjuk egy ilyen rendezett mobil verzióval a weboldalán, tehát akár azért, mert mondjuk responsív az oldal, és mobilon is jól használható, de azért ugye azt is látjuk, hogy mobilon nem mindig ugyanazok a folyamatok kellnek, tehát nem biztos, hogy mindig az az ideális, hogy a desktop verzióból csinálunk egy mobil elrendezést, és akkor azt adjuk oda a felhasználónak, és többek között ezért is szoktak kialakulni ilyen mobil applikációk, és valahogy azt látom, hogy itthon még a nagyobb szereplőkön kívül nem nagyon jelentek meg dedikált mobil applikációk elkereskedőknél, aminek azért gyanítom, hogy az egyik elsődleges korlátja az
költség.
A költség, így van pontosan. Azért itt súlyos 2-3 milliós árajánlatok is tudnak röpködni egy nem túl bonyolított mobil applikáció esetében.
Sőt,
is.
Ez még nem is akkor egyedire szabott,
és hanem ezzel mondom, hogy az még egy ilyen közepesnek mondható történet, és akkor ebben én most követem egy ideje ezt az úgynevezett Progressive Web App nevű történetet, erről nem tudom ki mit hallott eddig, ez egy ilyen tök jó köztes állapot, és talán pont az ilyen nagyon ár problémás helyzetekben tud szerintem segíteni, mert hogy ez ugye abból indul ki, hogy van egy mobilra optimalizált weboldalad, ez a start állapot, abszolút webes technológiáknak a továbbfejlesztéséről szól, és nem natív mobil applikációk fejlesztéséről, és ezt a mobil weboldalt tudod fölvértezni egy csomó olyan funkcióval, amivel ez a mobil weboldal egyre inkább egy natív applikációnak a működését és megjelenését fogja, hát úgy tetszik, imitálni. Tehát egy progresszív web app az tud offline futni például, le tud tölteni a telefonra, cache-be képeket, anyagokat, adatokat.
De ez a böngészőből fut?
Az az érdekes a dologban, hogy alapvetően böngészőben fut, és hogyha egy pici interakcióba kerülsz már az oldallal, akkor maga a böngésző földob egy install bannert, hogy akkor akarod ezt az oldalt te a homescreenre telepíteni idézőjelbe, ami tulajdonképpen egy shortcut lesz, csak egy parancs ikon, de ki tudod tenni a telefonra, mint egy applikációt képpel, rendes ikonnal meg tudod adni a weboldalból, hogy ha ezt valaki kiteszi a telefonra, akkor az pontosan milyen ikonként jelenjen meg, és amikor azt arra valaki rányom, akkor technikailag egyébként egy böngésző nyílik meg, de már nem a rendes böngésző, hanem egy ilyen frame lesz, egy keret nélküli ablak, amiben fut ez a weboldal. Tehát az élmény a felhasználó oldalán nézve olyan, mintha egy natív applikációt használnál, valójában egy HTML JavaScript kombináció jelenik meg benne, és utána már el tud kezdeni használni olyan erőforrásokat a mobiltelefonból, mint mondjuk Bluetooth, vagy push üzenetek küldése. És ezek már mind olyan dolgok, amik már, hogy több kamera használ. Tehát egy csomó olyan dolgot el tud kezdeni használni az applikáció, ami már inkább a natív appoknak a jellemzője. És én ezt izgalmasan figyelem, hogy ez hova fejlődik. Ugye az egész mögött inkább a Google áll, de tehát ugye a Chrome az, ami jellemzően nagyon-nagyon sok mindent tud abból a funkciókészletből, ami a progresszív web appokhoz tartozik, de például az Apple a Safarival is valamilyen szinten beállt mögé, és ott is léteznek ilyen progresszív web appok, csak ott kevésbé van minden implementálva, amit mondjuk egy Chrome-on keresztül egy Android telefonon el lehet érni, tehát van egy differencia. Nyilván az Apple-nek azért nem annyira nagyon fontos, hogy ebbe bele hajszolja az erőforrásokat, de azért ők is ezzel haladtak, meg haladgatnak, úgyhogy ha ők egyszer egy kicsit is jobban belemélyednek, és így paritásba kerül a két op-rendszer funkciókészletben, akkor szerintem az egy komolyabb áttörést is jelenthet majd, és azért egy meglévő mobiloldalt továbbfejleszteni ezekkel a funkciókkal azért vélhetően talán nem az a költség, mint egy komplett appot megvenni, és ezt lefejleszteni.
Főleg natívan.
Úgyhogy ez még szerintem így elkel területen is egy fontos dolog lehet, hogy ez hol fejlődik.
Egyébként a belépő szintekről mit gondolsz? Hogy ez nehezebb belépni, vagy a technikai újdonságok miatt pont könnyebb?
Mármint belépni, mint elkereskedő,
egy webshoppal? Igen, belépni a piacra, így gondoltam.
Hát ez attól is, hogy milyen termékkörről beszélünk. Tehát van már azért jó néhány olyan termékkör, ami meglehetősen jól le van felve már konkurensekkel.
És már multisodik is akár.
És akár multisodik, tehát biztos, hogy nehezebb most belépni egy-egy termékkörrel. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azt célszerű kitalálni, hogy mi az, ami miatt majd nálunk fognak vásárolni. Én mindig ide próbálom visszavezetni a leendő ügyfeleket is. Most is a napokban beszélgettem egy korábbi ismerőssel, és mondta, hogy tervez ilyen-olyan webshopot indítani adott témában, és hogy tudnánk esetleg ebbe segíteni, vagy tudnék ebbe esetleg segíteni, és ő is egy olyan piacot jelölt meg, ahol tudom, hogy már most is nagyon sokan vannak, és valahogy mindig odajukadunk vissza ezekkel a beszélgetésekkel, hogy oké, rendben, te pontosan most ebben a webshopban mit fogsz mondani, ami effektíve rád jellemző. És most nem arról beszélek, hogy mindenképpen te legyél a legolcsóbb, mert tudjuk, hogy ez nem vezet jóra, amikor belemész egy borzasztó árversenybe, és tényleg mindenki a gatyája alá nyúl már, hogy 2 forintokat is lejjebb tudjon tolni az árból, de mégis mi lesz az, ami te nálad majd egyedi lesz a kiszolgálásban, a válaszidőben, a kiszállítási időben, hogy mit tudom, válasz egy aznapi kiszállítást, például a többiek nem, vagy nem tudom, válasz egy picit nagyobb termékkínálatot, a többiek nem, vagy válasz egy szaktanácsadást hozzá, a többiek nem. Tehát mi az, amivel majd ki tudsz tűnni, mert be lehet lépni N plusz egyedikként bárhová, csak azt kell eldönteni, hogy N plusz egyedikként te hogy nem leszel az N plusz egyedik ezen a térfélen is. Ez valahogy úgy vettem észre, hogy nem mindenki gondolja végig, ami nem baj, mert sokszor a lelkesedés tényleg az, ami motiválja az embereket, és ez tök jó, hát én sokszor lelkesedésből úrok bele dolgokba, és utána kezdek el csak gondolkodni, hogy akkor ezt most így kéne csinálnia, vagy nem. De erre a választ megtalálni szerintem egy nagyon fontos dolog annak, aki belép.
Abszolút. Igen. Elindulni könnyű most, talpon maradni, annál nehezebb.
Ha most költségekről beszélünk, meg arról, hogy hogyan lesz egy élő webshop, azt szerintem ma már nem annyira tragikusan vészes, mert ezt jól lehet skálázni. Az ember elindul egy bérelt webshoppal, ami néhány ezer forintos kiadással, termékfotókat jellemzően azért a beszállítóktól meg lehet kapni, tehát nem is nagyon kell azzal törődni, hogy akkor most itt fotózgatok. Most nyilván lehet mindenféle más szempontok, ilyen SEO-s szempontokat, meg ilyeneket figyelembe venni, hogy termékleírások, egyedisége, stb. De most, ha valaki quick and dirty el akar indulni, akkor azért azt ma már relatíve könnyedén azért meg lehet csinálni, mondjuk egy néhány tíz vagy pár száz termékes webshopnál, nyilván ennél nagyobb termékszámnál azért ez ismerősebb föltölteni. Számlázó ott van, össze lehet kötni ma már egy online számlázót egy bérelt webshoppal, tehát hogy effektív össze lehet rakni, a Lego kockák sokszor ott vannak az asztalon, de hát ez még csak így a nulladik mérföldkő, tehát erre még valamit mondani kéne ahhoz, hogy ebben
szerintem itt kezdődik a neheze ennek a dolognak, és hogy szerintem ott van a kezdőknél, hogy picikét elmérik ezt, hogy utána mennyi meló van a marketinggel, ezeknek a rendszerek majd, amiről mai nap is fogunk beszélgetni, egyáltalán csak egy analitikának a setupjával, hogy ez bődület sok munka, és hogy talán rengeteg féle szakértelmet kíván.
sokféle szakértelmet kíván, én sem vagyok természetesen mindegyik ilyen szakértelemnek a birtokában. Sok specialistával dolgozik ilyenkor együtt az ember, vagy egy néhány generalistával, nyilván más szintig lehet eljutni ezekkel az emberekkel, más is a költségvonzata, ezt elismerem, tehát nyilván ha sok specialistával dolgozol, azért az jellemzően egy költségesebb dolog, mint hogyha néhány kevésbé specialistával dolgozol együtt. Annak is lehet természetesen eredménye, tehát semmiképpen nem akarom most őket leszólni, mert nyilvánvalóan mindennek megvan a maga helye és ideje. Ki hova akar első körben eljutni, az is lehet, hogy először az ember elkezd dolgozni kicsit általánosabb emberekkel, nagyon jó eredményeket elérnek, és akkor eljön az a pont esetleg a fejlődésben, amikor úgy dönt, hogy bizonyos dolgokat kiszervez specialistához, mert hogy most már ott egy sokkal mélyebb ismeretre van szükséged, és abszolút működhet, és mégis is miért is ne működhetne ez jól egy olyan vállalkozás esetében, aki viszonylag minimális befektetéssel, de azért szeretne elkezdeni növekedni.
Egyébként pont erről napokban, hetekben beszélgettünk, hogy ugye specialisták a piacon, generalisták a piacon, de hogy itt még egy emberről beszélünk. Ugye ennek van egy következő szintje, amikor még generalista céggel dolgozol. Talán így az építőiparhoz tudnám kötni, hogy most generál kivitelezővel dolgozol, és hogy még a saját maga alá húzza az összes specialistát.
Hát itt úgy nőségetni, hogy ez a full service, ami jellemzően egyfajta generalistának tekinthető, nem, hogy mondjam, tehát szerintem a full service ügynökségeknél is megtalálhatóak egyébként azok a specialisták, akik adott esetben tudnak segíteni egy ilyen mélységi tudást átadni, hogy mondjam, igénybe venni, kiaknázni. Nyilván, ez, hogy mondjam, nem nyilván, mert nem ismerem az összes full service ügynökséget belülről, de hogy vannak olyan full service ügynökségek, ahol azért a specifikus csapatok úgy, mint SEO, PPC, stb. Lehet, hogy adott esetben csak 2-3 emberből áll, ott nem biztos, hogy annyira tud búrjázni házon belül a tudásbázis, mint mondjuk egy olyan helyen, ahol van 10-12 szakember egy konkrét területről, és ott lehet, hogy esetleg sokkal jobban be lehet hozni ezeket az infokat, jobban lehet tapasztalatot cserélni, stb. Mondom, ezzel együtt egy abszolút lehetnek full service-nél is ilyen szakemberek. Mi alapvetően specialista ügynökség vagyunk, úgyhogy mi most ezt az oldalát képviseljük a palettának.
Itt meg talán a kommunikáció kicsit nehezebb, ugye össze kell dolgozni egy csomó másik specialistával.
Az is, igen. Nyilván pro-kontra éveket föl lehet hozni, tehát ilyen egy full service ügynökségnél lehet, hogy házon belül jobban tud kommunikálni egy SEO-s csapat a PPC csapattal, vagy egy EDMS csapat a, nem tudom, data csapattal. Mi azt tapasztaltuk, hogy bár nálunk csomó ilyen kvalitás nincsen meg házon belül, tehát nincsen SEO-sunk, nincsen grafikusunk, nagyon jól együtt tudtunk eddig mindig dolgozni külsős emberekkel, vagy esetleg az ügyfélnél házon belül egy grafikussal. Tehát nem, én nem tudom, én nem érzem azt, hogy ez kevésbé lenne hatékony, mint amikor egy full service-en belül kommunikálnak csapatok. Szerintem ez ugyanúgy tud működni. Ami még esetleg így differencia lehet, és mi ezt értékként kommunikáljuk, és hiszem is, hogy ez érték, ugye nálunk például nincsenek account managerek, tehát nálunk, ha egy ügyfél beszél valakivel, az vagy a kampánykezelő, aki konkrétan nyomogatja a kampányokat, vagy az a szaki, aki a méréseket hangolja, tehát nincs effektíve ilyen köztes hupli. Nem minden full service-nél létezik account manager, de azért főleg ilyen nagyobb médiaügynökségeknél ez azért egy bevett dolog. Nyilván ott is ennek megvan a maga funkciója, meg a maga értelme. Nálunk legalábbis én úgy tapasztaltam, hogy azért úgy az jön le az ügyfelekben, hogy ők szeretnek azokkal kommunikálni, akik ténylegesen csinálják a napi munkát.
Uh-huh. És azok, akik csinálják a munkát, ők is nyitottak erre, mert hogy ők is szeretnek az ügyfelekkel kommunikálni, nekik is jobb így?
Nem mindegyik csapattagunk olyan, aki ebben azért olyan nagyon otthonosan mozog. Szeretnének ebben jellemzően jól mozogni. Nem állítom, hogy mindenkinek perfektül megy ez, de ez személyiség kérdés. Tehát ezt nem kötelező elemként kezelem, vagy kezeljük így a csapaton belül, hogy most mindenkinek kötelezően kell kommunikálni az ügyfelével, ahol esetleg úgy érezzük, hogy ez nem komfortos, akkor ott beugrok esetleg én, vagy beugrik egy másik csapattag, ugye inkább ilyen mini tímekben dolgozunk, tehát azért általában könnyedén megtaláljuk azt a kollégát, aki ott még be tud segíteni esetleg egy ilyen kommunikációs vonalon.
Jó, tulajdonképpen itt arra vagyunk elsősorban kíváncsiak, még kicsit visszalépve, mielőtt mélyen fejest ugrunk az egészbe, hogy magát a Google Analytics-et default üzemmódban. Nagyon sokan még így sem használják, ezért egyre többen, de hogy meddig elég ez? Még úgymond nem setup-olja, vagy konfigurálja fel valaki, aki ért is hozzá, vagy
sem eddig szerintem. Sem tehát az a baj, hogy és ez egy technológiai kérdés, tehát most nem magával a Google Analytics-szel van itt a probléma, hanem az a technológiai környezet, amiben egy Google Analytics fut, tehát egy böngésző, a benne található technológiák, ezek mind-mind olyan korlátokat szabnak, ami miatt nem csak egy Google Analytics, hanem más analitikai termékek is hibát vétenek több ponton. Hogy az milyen forrásból jött például az a felhasználó, abban azért több hiba lehetőség is van. Vagy hogy adott esetben ez ténylegesen egy mérhető forrás, vagy csak annak tűnik. Tehát itt azért van, én annól összeszedtem legalább ilyen 8 olyan anomáliát, ami kimondottan az akvizícióban jelent anomáliát, vagy jelenthet anomáliát, és ezeknek a többsége az olyan, amit jól be kell állítani Google Analytics-ben ahhoz, hogy működni tudjon, és hogy helyes információkat adjon. De például ilyen klasszikus dolog ez a bizonyos visszafordulási arány, amit rengetegen szeretnek használni, mert hogy valamiféle mítosz épült köré, hogy a visszafordulási arány az egy olyan minőségi mutató, ami mindent felülírva azonnal minősít mindenféle csatornát, miközben ha csak betettünk egy alap Analytics mérőkódot a weboldalunkba, akkor a visszafordulási arány az nagyon-nagyon sok mindent mutat, de gyakorlatilag semmi értelmezhetőt. Tehát rögtön mindjárt az akvizícióban is, meg ebben a visszafordulási arányban is a sima mezei alapmérés az instant hazugságokat tartalmaz. A visszafordulási aránynál az inkább egy ilyen Google Analytics-es hiba szerintem, mert eleve nagyon rosszul lett elnevezve, és nem magyarra lett lefordítva rosszul, hanem az alapfogalom rossz, tehát nem bounce, nem vissza, nem fordulás, nem bounce. De definíció szerint ezt mindig el szoktam mondani, hogy megengeditek itt, most gyorsan erre kitérek. Ugye a visszafordulási arányt, hogyha most ilyen szótári definícióval nézünk, az arról szól, hogy 100 darab munkamenetből mennyiben volt egy úgynevezett interakció. Most az interakció az jellemzően egy, vagy egy page view, egy oldal megtekintés, vagy egy ilyen event, egy esemény mérés egy oldalből, mint olyan görgettek, elindítottak egy videót, rákattintottak egy gombra, stb. Tehát ami még plusz interakció mérést mi magunk beállítunk, de alapból ilyen eseményeket a Google Analytics nem mér, tehát a maga az event funkció az egy tök üres doboz. A lehetőség ott van, de egyébként alapvetően egy tök üres doboz.
Az alapbeállításban mi számít annak, hogy onnantól kezdve ő már a advanced rate-et nem méri? Hogy egy következő oldalt megnézett?
Igen, tehát gyakorlatilag, ha csak egy alapmérőkonddal dolgozunk, akkor ez a szótári definíció, amit az előbb mondtam, tehát 100 munkamenetből hányban volt egy interakció, ez visszaredukálta oda, hogy 100 munkamenetből mennyiben volt egy oldal megtekintés.
De ez nem annyit oldal, hanem már egyet tovább kattintott.
Nem. Egy darab oldal megtekint. Megérkezett az oldalra, és nem csinált semmi mást. Ezt jelenti a bounce. Nem tudjuk, hogy rányomott a böngészőnek a visszagombjára, nem tudjuk, hogy bezárta a böngészőt utána, nem tudjuk, hogy megérkezett az oldalra, fölsikított, elbőgte magát és visszamenekült, vagy elolvasta a tartalmat 5 percen keresztül, magáévá tette az információkat, és egy megfontolt döntést fog egy hét múlva, két nap múlva, egy nap múlva dolgozni. De semmilyen effektív információ nincsen abban, hogy látunk egy bounce rate-et ezzel az alapmérő kóddal. Se nem vissza, se nem fordulás, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Amikor elkezdünk interakciókat mérni, tehát egy görgetést, egy bármilyen olyan felhasználó interakciót, ami azzal az egy oldallal kapcsolatos, tehát még mindig nem arról beszélek, hogy megnézett még egy oldalt, hanem hogy azon az egy darab oldalon, amin volt, ott mit csinált egyébként. Akkor ez a bounce rate hirtelen egy reális szintre tud lecsökkenni, és nem 80%-ot fogunk mérni, meg nem 70%-ot, hanem mondjuk 20-30-at, és akkor ez már tényleg egy olyan szám lehet, amire sokan úgy használják, hogy nem fordítanak időt ezekre a szofisztikáltabb mérésekre. És akkor már lehet arra használni, hogy igen, akkor vessük össze, hogy itt-ott milyen bounce rate-eket látunk, ez jobb, ez rosszabb, de még ilyenkor is nagyon fontos a kontextus, mert ilyenkor is, amikor ezek be vannak állítva, akkor az is elő szokott fordulni, hogy akkor jó, akkor nézzük meg mondjuk az akvizíciós riportokat. És akkor forrás médium mondjuk, vagy csatornák, mindegy. És akkor azt látjuk, hogy hú, hát ez a paid search, az mit tudom én, 20%, nagyon jó, szuper, pezsgőt bontunk. Organic search, tudom én, 15 vagy 35 százalék, nagyon jó, szuper, és akkor jön ilyen, mit tudom én, display, és akkor 80 százalék, és akkor jönnek a egyből a kritikák, hogy az miért ennyi, meg az miért ilyen, meg azon javítani kéne, meg az... De könyörgöm, egy display csatornáról beszélünk, tehát annak egészen más a jellege. Egy weboldalra jellemzően nem azért megy egy látogató, hogy ott hirdetést nézzen, és lehet, hogyha ott talál egy jó hirdetést, és lekattintja, akkor az nekünk jó, de nem biztos, hogy abban az élethelyzetben van, hogy ő most ott elmélyüljön a tartalmainkban, mert egyébként 2 perc múlva le kell szállni a metróról, és éppen most talált rá az oldalunkra, és majd vissza fog még őt térni, meg majd elolvassa, de hát ő akkor éppen egy magasabb bounce produkált az oldalon. Vagy mit tudom én, vegyünk egy blogot, tehát egy blogon egy magas visszafordulás, ez egy teljesen természetes dolog. Tehát gondolja mindenki végig, hogy aki rendszeresen szokott blogokat olvasni, hogy hogyan teszi ezt. Ugye jellemzően én legalábbis, lehet, hogy ez már old school, nem tudom, hogy ilyen RSS olvasót olvasok, oda össze vannak gyűjtve ezek a blogok, és akkor ott mindig megnézem, hogy mik a friss tartalmak. És ha van egy tartalom, mit csinálok? Megnyitom, elolvasom, de nem egy természetes viselkedés, hogy én akkor most miután elolvastam ezt a tartalmat, akkor gyorsan elolvasom még egyszer azt a cikket, amit tegnap vagy tegnap előtt már egyébként elolvastam, mert van rá időm, és milyen happy dolog, hogy most akkor ezt még egyszer elolvasom. Ez nem egy normális viselkedés. Ott valaki jön, elolvassa, és megy. Tehát egy darab oldalt megnézed, magas lesz a bounce. De nem azért, mert rossz a blog, hanem mert egy blognak ez a velejárója jellemzően, hogy magas visszafordulásokat generál alapesetben. Úgyhogy a kontextus az szerintem a visszafordulási aránynál egy kritikusan fontos dolog, és nagyon sokszor elmarad, amikor valaki ránéz ezekre a számokra, és olyan helyeken pánikol, ahol
nem kellett pánikolni.
Nincs miért.
Ugye egy sales oldal is nagyon hasonlóan működik, ahol csak előre tud menni.
Az meg vagy... teljesen, abszolút. Tehát egy ilyen tipikus sales page, az a tipikus példája, ahol a bounce-ot majd, hogy nem is nagyon érdemes nézni, vagy ha igen, csak akkor, hogyha egyébként az ilyen interakció mérések még rendben vannak rakva. Csak berakom, egy ilyen sales page-be berakom csak az alap analytics mérőkódot, akkor lehet, hogy azt fogom látni, hogy 95%-os a bounce rate. És akkor segítek, ez azt jelenti, hogy annak az oldalnak nagy valószínűséggel 5%-os a konverziós aránya, mert hogy tovább a maradék 5%-a kilátta a köszi oldalt, és ennyi, tehát ezen kívül semmit nem tud csinálni azon az oldalon. És akkor most a 95%-ra azt lehet mondani, hogy persze abszolút értékben egy rossz szám, de azt mondom, hogy 5%-os a konverziós aránya az oldalon, akkor lehet, hogy valaki azt mondja, hogy na hát akkor ez már nem is rossz.
Hol írjam alá?
Igen, tehát hogy így ezt így nem szabad kezelni. Nem, rendbe kell tenni a méréseket, főleg egy ilyen sales page-en.
És mennyire tudjuk magunkat becsapni, ha úgymond átesünk a ló túloldalára, és nagyon rendbe tesszük, úgymond felesleges interakciókat mérünk, ami miatt úgy lecsökken a visszafordulási arányunk, de hogy az sem lesz igaz, hogy 10%-os scrollozásnál már elsül valami a háttérben.
Persze, hát ezt észre kell azért csinálni. Tipikus, tehát általában, amikor valaki felfedezi azt, hogy igen, ezt rendbe kell tenni, ez egy tök pozitív dolog, és akkor ott nagyon hamar át lehet esni a lónak a túlsó oldalára azzal, hogy olyan dolgokat kezd el pluszban mérni, amiket nem szabad. Az egyik ilyen, amit mondtál az előbb, hogy a görgetést mondjuk 10%-20%-nál nézi, ami fölösleges. Tehát ha görgetést mérünk, eleve egyébként a görgetés mérésnél mi most már egyre inkább egy másfajta megközelítést használunk, nem a százalékokat mérjük, hanem a megjelenő elemeket. Ugye ebben van egy fontos különbség, hogyha én most elé teszek egy analytics reportot, és azt mutatom neked, hogy mit tudom én, 25%-ig mértünk 2000 adatpontot, és 50%-ig mértünk 1500 adatpontot, és azt mondom neked, hogy kapsz, mit tudom én, legyünk jó fejek, kapsz 10 másodpercet, hogy bejelöld nekem a weboldalon, hogy hol van a 25%, tehát húzd meg exaktul azt a vonalat, akkor az azért nem biztos, hogy egy triviális feladat, hogy egy konkrét oldalon te megmondd, hogy hol is volt ez a 25%. Tehát ehelyett mi már sokszor inkább úgy mérünk görgetést, hogy fizikailag nem a görgetést mérjük, hanem azt, hogy bizonyos weboldal elemek, azok a képernyőn megjelentek. Tehát mondjuk egy elkeres példánál megjelent mondjuk az a tab sor, ahol tud váltogatni a termék adatlapon, hogy most a véleményeket nézi, vagy a leírást, vagy stb. Vagy megjelent mondjuk a kapcsolódó termékek doboz, vagy megjelent a, nem tudom, lábléc menü. Tehát azokat a fontosabb elemeknek a láthatóságát, a megjelenését mérjük. Ez is effektíve görgetés, mert a görgetés az, ami ezeket a látótérbe hozza. Csak hogyha a riportokban én azt mondom neked, hogy a kapcsolódó termékek doboz megjelent 4326-szor, az egy vizuálisan azonnal elképzelhető dolog, tehát az a riport valószínűleg hasznosabb és azonnal értelmezhető, mint hogyha azt mondom neked, hogy 10-20-50-40-90%-nál ennyien és ennyien gyártak. Arra a százalékosra, arra ott van, mit tudom én, egy Hotjar, egy Mouseflow, ami azonnal vizualizálja neked ezeket a dolgokat, az valószínűleg könnyebben felhasználható. Visszatérve a kérdésre, segíts egy picit, mert nagyon elkanyarodtam.
Mi van akkor, ha átesünk a
túlsó oldalára? Igen, a túlsó oldala, igen. A másik, ami ilyen hiba szokott lenni, az, hogy olyanokat kezdenek el mérni, hogy eltelt 10 másodperc. Tehát, hogy 10 másodpercenként küldenek az Analyticsnek egy eseményt. Ami megint nem jó, mert miért telt el 10 másodperc?
Nem tudod, hogy mit csinált.
Nem tudjuk, hogy csinált. Az nem interakció, tehát az csak eltelt 10 másodperc. Lehet, hogy éppen telefonon beszélget, lehet, hogy az a tab, amin a mi oldalunk van, az éppen a 26. a sorban. Tehát, hogy nem tudod effektíven, mit mérsz, és bár a bounce-ot korrigálod, de hogy ez sem jól, tehát nem, megint nem egy valós érték felé korrigálod, hanem egy hazugság felé.
Jó lehet kozmetikázni.
Nagyon, tehát azért mondom, hogy ha valaki nagyon szép riportokat szeretne csinálni, rengeteg ötletem van, hogy olyan lehet gyönyörű riportokat rakni, csak az nem lesz, tehát ez nem korrelál a valósággal.
Valószínűleg csak visszatérek meg a pixeles dologra, a százalékosra, hogy miért nem lehet jó ez. Ugye az oldalak azok folyamatosan változnak, és lehet, hogy ami egy évvel korábban az 50%-ot jelentette, az ma már nem az az 50%, mert mondjuk bejött egy olyan modul vagy szekció az oldalban, amit teljesen letolta, vagy éppen feljebb hozta ez az 50%-ot, és teljesen más
tartalmat ugye jelent. Egy webshopban a termékleírások is azért jellemzően különböző hosszúságúak. Tehát ha én most azt mondom nektek, hogy a termékadatlapokon 50%-ig görgettett a usereknek a kétharmada, akkor ez úgy igazándiból az egyik termékadatlapon valahol a felénnél, tehát hogy mondjam, 600 pixelnél van, a másik 300 pixelnél van, tehát egészen más pontokat jelöl egy-egy konkrét adatlapon, és ha most egy nagy átlagot vetitek egy rövid adatlapra, akkor lehet, hogy megint fals infókat olvasok kiből, tehát azért mondom, hogy nem biztos, főleg ilyen webshop területen nem biztos, hogy hasznos, hogyha ilyen konkrét százalékokat mérünk görgetésben például.
Itt szóba került az adatbeküldés az Analytics felé, és az előadás adásunkban az egyik hiba az pont ez volt. És akkor itt ezt korrigáljuk is.
Igen,
hogy
volt ott egy ilyen.
Az volt, hogy 10 millió hitnél.
Van egy hónapban, ugye? Ez egy hónap.
Igen, ez egy havi szám. Igen, a badge meg a 10 millió az nem nincsen közvetlen kapcsolatban. Ez úgy működik, hogy ugye az ingyenes Analyticsnél az adatgyűjtési limit az 10 millió úgynevezett hit. Ugye hit az lehet egy oldalmegtekintés, egy ilyen interakciómérés, meg van még egy-két dolog, amilyen hitet küld, de azok már egy kisebb számban szoktak előfordulni. Jellemzően a PageView meg az event, ami kiadja ezt a nagyobb adatforgalmat. E fölé is lehet effektív menni, tehát ez nem egy hard limit, hogy akkor a 10 millió egyedik adatbeküldést azt így eldobja a Google Analytics, mert gyűjti tovább az adatokat, csak az általános szerződési feltételek mentén odáig lehet hivatalosan elmenni, a fölött már effektíve bármikor megjelenhet egy ilyen kis piros figyelmeztető sáv a felületen, hogy hát ez most egy kicsit sok, és akkor most vagy csökkented az adatgyűjtést, vagy investálsz a fizetős Analytics-be. Mi azt tapasztaltuk, hogy azért jellemzően, és ez már egy nem hivatalos dolog, tehát ezt nem nevegye senki készpénznek, de mi azt tapasztaltuk, hogy ilyen 15-20 millió hitig általában azért még relatíve büntetlen el lehet menni, de ott is mondom, tehát ott akár már ez előfordulhat, azért ez nem egy ígéret a részemről, viszont a fölött már nagyon nagy valószínűséggel előbb-utóbb megjelenik ez a figyelmeztetés. A sárga badge, amiről beszéltetek, az részint kapcsolódik ehhez, az ugye alapvetően arról szól, hogy az a riport, amit nézünk, az úgynevezett mintavételezést használ-e. Ez az ingyenes Analyticsnél egy másfajta korlát, ott ugye úgy néz ki a történet, hogy nagyon picit hátrébb kell mennem, elnézést, nehéz röviden összefoglalom, de majd legfeljebb rövidítitek valahogy az ollóval. Tehát ugye maga az adat, ami beérkezik Google Analyticsbe, az az úgynevezett property, tehát a tulajdon szintjén gyűlik, oda lehet elképzelni egy dobozt. Oda esik be minden ilyen nyers adat, ehhez az ingyenes Analyticsnél semmiféle hozzáférésünk nincsen. Azért vannak az úgynevezett nézetek, ezek a view-ok, hogy ebből a nagy dobozból ki tudjunk venni információkat, akár kvázi az összes információt, ugye ezzel bizonyos minden webhely adat nevű nézettel, akár valamilyen szűrt formában, országra, kampányra, nyelvre, régióra, stb. ezekben a nézetekben nézzük a riportokat. Na most a nézetekben eleve agregált számokat látunk, tehát ott sem a nyers adatokat látjuk, hanem sok-sok szempont szerint agregált számokat látunk, és ez az agregáció, ez el van mentve ilyen úgynevezett ilyen pre-aggregated táblákban, ezeket nem látjuk, ezeket úgy kell elképzelni, mintha minden egyes nézethez tartoznának ilyen kvázi Excel fájlok. Ezek az Excel fájlok, ezek úgy vannak kialakítva, hogy a sorok és az oszlopok, azok igazodnak az alapriportoknak a struktúrájához, azért, hogy ezeket az alapriportokat pikpak hamar meg lehessen jeleníteni, anélkül, hogy nagyon izzadnának ott a szerverek. Most abban a pillanatban, hogy te elkezded használni mondjuk a szegmentás funkciót, a másodlagos dimenzió, stb., akkor nagyon könnyedén összetudsz kombinálni két olyan adatot, két olyan dimenziót például, ami nincsen ebben a kombinációban kiagregálva ezekbe az alaptáblákba, emiatt vissza kell nyúlnia az Analytics-nek a nyers adatokhoz. Na és akkor itt jönnek a problémák, mert amikor már vissza kell nyúlni a nyers adatokhoz, és így on the fly azonnal elkezdeni számolni, és tényleg számolni, tehát ott akkor hirtelen másodpercek alatt ki kell számolni átlagokat, szumákat, stb., akkor ott az ingyenes Analytics az húz egy vonalat, és azt mondja, hogy legfeljebb 500 ezer munkamenetnyi adatot vagyok hajlandó neked ebből kivenni, kiszámolni, stb. Minden, ami e felett van, azt kvázi felszorzom. De ez a fajta extrapoláció, ez a fajta mintavételezés, ez nem reprezentatív gyakorlatilag egyik adatra sem. Tehát annyiféle dimenzió van Analytics-ben, hogy ez nem tud mindenre reprezentatív lenni, korra, nemre, helyre, helyszínre, forrásra, médiumra, stb. Ezért ez biztos, hogy torzítani fog. Olyan is előfordult már például, hogy néztünk egy ilyen évév összevetést, csatorna bontásban, tranzakció számban, tudom én, nem hiszem, pontosan 7%-ot növekedtünk, és akkor mindenki kibontotta a pezsgőt, nagyon szuperek vagytok, majd jött az ügyfél kérdés, hogy nagyon jók vagytok, szuper, de küld már még nekem ezt légy szíves át, megye bontásban is. És akkor hozzávettünk egy ilyen másodlagos dimenziót, hogy régió. És abban a pillanatban ez a 7%-os növekmény a év-év tranzakciókban, ez mondjuk átment egy ilyen mínusz 3%-ba, ami nyilvánvalóan minden csak nem pezsgő bontás. Valójában az volt a hamis adat, mert ott már a megye hozzá pakolásával már bekapcsolt az a bizonyos mintavételezés, és akkor ez már gond volt. A fizetős Analytics-ben is megvannak ezek a korlátok, csak sokkal magasabbak, sokkal nehezebb őket ott már elérni.
Igen, vannak olyan helyzetek, amikor a mintavételezést be lehet nyelni, úgymond idézőjelben, de a bevételek meg a tranzakciós számok azok tipikusan nem tartoznak ebbe a kategóriába, mert...
Persze, meg van olyan, hogy csak egy picit mintavételez, tehát ott a badge-re rááll valaki az egérrel, akkor ott mutatja ezt a százalékot, és hogyha ez ilyen 100 közelében van, 95-96, akkor még az helyek közel lehet hinni az adatoknak. De amikor már ilyen 20-30 százalékokat látunk, akkor a legjobb, ha meg se nézzük, hogy mit mutat a rendszer, mert az összes metrikában olyan szorzásokosztások vannak, ami valószínűleg messze van a valóságtól.
És ilyenkor az a megoldás, hogy egy kisebb időintervallumot.
Igen, ez az egyik lehetőség, nézni, hogy kisebb időintervallum, esetleg több kisebb időintervallum, amit mondjuk letölt az ember egy Excelbe vagy egy Google Sheetbe, és akkor ott összeképletezi magának, tehát plusz melóval, de azért lehet hosszabb időintervallumot is csinálni. Aztán vannak olyan túlok, amik pénzt kérnek érte mondjuk, de azért nem durván sokat, tehát néhány $10, akik ugyanezt a fajta kisebb időintervallumra osztást ők megcsinálják automatán, és akkor neked már a kiszámolt végeredményt adják a teljes időszakra, és hát az egészen másik véglet az maga az Analytics 360, de hát az már egy egészen más árkategória.
Nem biztos, hogy szorosan ide kapcsolódik a Data Studio-ba, ezt hogy tudjuk átemelni? Ott is játszik a mintavételezés?
Igen, tehát szóval a Data Studio-nak az Analytics konnektora az ugyanazt a úgynevezett reporting API-t használja, amit egyébként összes többi más hasonló eszköz, és abban is ez a mintavételezés az érvényre jut. Ott jelzi is egyébként a Data Studio valahol ott a adatoknak a sarkába.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy kapunk-e tehát, valamilyen igen, visszajelzést.
Tehát maga az API az mindig visszajelzi, hogyha mintavételezett adatot ad vissza, és utána mindig az adott eszköznek a dolga, hogy ezt adott esetben közölje a felhasználóval.
Visszatérve picit az analitika setupra, mi ezt így hívjuk, nem tudom, hogy...
Teljesen.
Oké. Amikor egy ügyfélnek beállítjuk az analitikáját és a méréseket, igazából rendbe tesszük, ez náluk nagyságrendek mennyi idő szokott lenni? Ez egy mekkora munka?
Hát most kimondottan el kell specifikus legyek, mert azért ez is, ugye el is azt tudom mondani, hogy attól függ, hogy milyen weboldalról beszélünk. Ugye webáruháznál azért jellemzően a mire szórtunk, az ilyen 20-30-40 munkaóra szokott lenni. Ebbe benne van az is, hogy, tehát ezt onnantól értsed, hogy elkezdünk beszélgetni az ügyféllel, hogy akkor mindig úgy szoktam fölcsapni, hogy most még ha ismeri a Google Analytics-et, egy kicsit így felejts el, hogy mit tud. Tehát ne azt mondja nekem, hogy mit akar látni Google Analytics-ben, hanem hogy néz ki az ő álom dashboardja, napi dashboard, heti dashboard, havi, tehát mi az, ami őt hajtja, mi az, amiből ő döntéseket tud hozni, mire van szüksége, hogy skálázni tudja a shopot, és ezeket fessele nekem szabad-szavasan. Tehát azt mi megpróbáljuk átültetni mérésekre, és kiegészítjük olyan gondolatokkal, amivel még azt gondoljuk, hogy még egyébként lehet hajtani, az abból fakad, hogy nyilván nem mindenki tudja, hogy mit lehet még csinálni, és nem akarja kihagyni ezeket a lehetőségeket. Ebből a kettőből utána megszületik egy fejlesztési doksi, azt mondjuk a fejlesztőknek, azok a konzultánk, stb. Tehát, hogy azért egy hosszú folyamata nem csak arról szól, hogy na, akkor küldök 2-3 kódot, és akkor beépítettétek, és akkor minden készen van, hanem azért itt egy hosszabb folyamat, ami lezajlik.
Mennyire szükséges, hogy tanácsadóként legyetek jelen? Mennyire tudja az ügyfél, hogy mit szeretne látni? És mennyire szóltok bele, hogy hát ti tudtok tanácsokat adni, hogy mi az, amit mondjuk hosszú távon érdemesebb figyelni?
Szerencsére egyre inkább tudatos ügyfelekkel találkozunk, akik nagyon is tudják, hogy mit akarnak látni, vagy hogy mi az, amiből ők döntéseket tudnak hozni. Ezzel együtt mindig megvan az igény, hogy mondjuk el, hogy még mi mit teszünk hozzá. Tehát többek között azért is fordulnak szerintem ezek a webshopok szakértőhöz, és most nem csak hozzánk, hanem bárki máshoz, hogy egy picit azért vezessék a kezét. És most mindegy, hogy mérésekről van szó, vagy marketingről, vagy nem tudom. Itt nyilván hozzánk is ez azért meg szokott jelenni igényként, megkeresésekben, kell számítanak azokra a historikus tapasztalatokra, amit más projektekből már így kinyertünk, hogy hát az nekik ugyanúgy kell. Aztán nyilván lehet, hogy ennek egy olyan idővonzata van, és hát ugye az idő meg ugye pénz, mint tudjuk, hogy esetleg azt most nem vállalja be, vagy egyáltalán nem akarja, vagy majd későbbre ütemezi, de maga a tény, hogy mit lehetne még csinálni, az nem baj, hogyha ott van fejben.
Ezeket a setupokat milyen idő közönként érdemes felülvizsgálni? Minimum évente azért nem ártana ránézni, mert ugye az üzletvitelben is történt változás, másféle metrikák hát, jöhetnek be, mint
jól. Úgy mondanám, hogy ez inkább együtt kéne, hogy éljen a magának a webshopnak a fejlődésével, fejlesztésével. Tehát én ahhoz kötném, hogy mi történik a webshop funkciókkal, és akár egyébként a megjelenésével is. Tehát amikor van mondjuk egy olyan brief, hogy akkor most bevezetünk egy törzsvásárlói programot, akkor ott organikusan része kéne, hogy legyen a feladatnak, hogy ennek a mérési oldala is le legyen követve. Tehát ha ezt onnan indítom el, hogy mikor kéne átnézni, az nem jó, mert nem átnézni kéne, hanem benne kéne, hogy legyen a folyamatban. Tehát egy új webshop funkciót, azt például, mit tudom én, nem készítünk el design terv nélkül, meg design elemek nélkül, és ezt ilyen triviális alapnak vesszük. És ugyanilyen triviális alapnak kéne, hogy legyen az, hogy is egyébként nem készül ez a webshop funkció úgy, hogy a megfelelő mérések nincsenek megtervezve hozzá, és aztán megfelelően beállítva hozzá. Ha ezt így bele tudjuk vinni a mindennapi működésünkbe, akkor az olyan típusú auditokra, mint amit te említettél, arra ritkábban lesz szükség. Auditra inkább olyan szempontból lehet szükség, hogy az adatok mennyire helyesek, nincs-e valahol valami félremászás, vagy hogy hibás mérések vannak esetleg, akár ilyen forrásmédiumokban, meg auditra esetleg olyan szempontból lehet szükség, hogy felhasználja audit, amit egyébként nagyon kevesen csinálnak. Tehát rengetegszer találkozunk olyannal, hogy most már eleve szerencsére egyre ritkábban találkozunk olyannal, hogy ilyen fújogokat adnak nekünk, ez egy időben valamiért ilyen divat volt, hogy kértünk hozzáférést, és akkor így tényleg minden létező dolgot láttunk, amit nem feltétlenül akartunk, de az, hogy a felhasználók ki mihez milyen szinten férnek hozzá, ez a fajta audit is egyébként egy elmaradt dolog sok cégnél. Annak ellenére, hogy egyébként fluktuáció van a cégnél, tehát már egy másik fejlesztőgárdával dolgozunk, már esetleg egy másik marketing csapattal dolgozunk, és még egyébként előző emberek rálátnak ezekre a fiókokra. Nem azt mondom, hogy nem feltételezek rossz indulatot ezektől az emberektől, de azért valljuk be, nem ez a normál ügymenet, hogy akkor ezek ott maradnak akár évekig.
Nagyon sok ilyen apróság van egyébként, amit a folyamatukba be kell építeni, és ezzel kapcsolatban szerintem még nincsen nagyon nagy tudatosság. nálunk volt olyan ügyfél egyébként, akinek fölkínáltuk, hogy hát mindenképpen állítsuk már be az analitikát, és hogy bizonyos dolgokra, és mondta, hogy hát ő ez a költsége nem számolt. De oké, csak hogy utána elindítjuk a kampányokat, nem fogunk tudni mérni rendesen, és hogy az idő kellett, mire ezt megértették, főleg akinek ez az információ új.
Igen, olyannal mi is találkoztunk már, mondjuk ez nem most volt korábban, hogy fölépítettek egy webáruházat, tényleg tip-top lett. Gyönyörűen néz ki, UX rendben van, tök jó használható, több ezer termék van benne, vagy nyitókészlet. Tehát, hogy azt gondolnád, hogy így startra kész, és akkor jön az, hogy jó, és akkor most akkor költsünk marketingre, és akkor jön az, hogy hát igen, akkor erre maradt egy 100-200 ezer forintunk, tehát hogy elköltenek milliós nagyságrendű tételt ezekre, ami tök jó. Csak nincs betervezve, hogy utána ezzel még legalább ekkora tétel ezt az egész gépezetet bedurrantani. És akkor az ilyen típusú dolgok igen elmaradnak, amit te is mondtál, hogy a méréseket beállítani, hogy egyébként tudom én, a PPC is azért pénzbe kerül, stb. Stb.
Na, de hát azért vagyunk, hogy edukáljunk egy picikét.
Igen, hát nem, hogy mondjam, nem akarom ezzel leszólni azokat, akik esetleg ebbe a hibába már beleestek, vagy beleesnek, mert olyan rapid tempóban alakult, fejlődött az elmúlt, nem tudom, 10 évben ez az egész online világ, hogy tényleg nem várható el mindenkitől, hogy ezeket így alaposan végig gondolja, hogy mi mindenre lesz majd szüksége, amikor mondjuk egy webáruházat elindít, és a 0. napon idézőjelbe kinyitja a kapuit. De hát pont ezért jó, hogyha az ember eljár mondjuk konferenciákra, és akkor ott ezeket a dolgokat meg tudja tanulni, vagy ha éppen egy ilyen podcastet hallgat, mint a tiétek, és akkor itt elhangoznak ilyen érdekességek is.
Jó. Szerintem beszéljünk arról, hogy ti milyen mutatókat, vagy te mit javasolsz, hogy milyen mutatókat figyeljenek a webáruház tulajdonosok?
Az első, ami szerintem mindenképpen fontos, hogy minél több ilyen úgynevezett mikrokonverziónk legyen. Tehát nagyon sokszor ráfeszülnek nagyon webshop tulajok arra, hogy mi az eredmény kimutatás fő mércéje, hát a rendelések, rendelésszám, revenue adatok elemzése, ami tök jó, nyilván, de főleg most megint visszatérek az induláshoz, főleg egy induló webáruháznál azért ezekből még nincsen olyan számosság, amiből olyan komoly döntéseket lehetne hozni. Nyilván, hogyha egy olyan webáruházról beszélünk, ahol napi 100-200 ezer megrendelés van, akkor az már olyan adatmennyiség, amire simán lehet építeni egy csomó elemzés, statisztikát, stb. De ahol van mondjuk havi 100 rendelés, az már nem biztos, hogy az adatmennyiség, amit olyan rövidebb időtávon elő lehet kapni. És akkor ilyenkor felértékelődhet, hogyha bevezetünk olyan metrikákat, mint ezek a bizonyos mikrokonverziók. Semmi nagy truváj nincsen mögötte. Ilyenekre gondolok például, hogy a kosárba tesz funkciónak a mérése. Hányszor tettek kosárba terméket, esetleg mellé tenni mondjuk érték szerint is, hogy mekkora értéket tettek a kosárba. Tehát az, hogy betettek a kosárba 5 millió forintért, és egyébként az eladásunk az mondjuk, mit tudom én, 1 millió forint volt, akkor ott azért van egy erős differencia, amit ott hagytak a kosárba. Neki is számos oka lehet, tehát nem biztos, hogy olyan, amit nagyon meg tudunk akadályozni, de azért mégis egy olyan differencia, amit érdemes lehet egy kicsit elkezdeni részletesebben elemezni, mellé tenni ilyen dimenziókat, hogy akár csatorna, akár egyébként ilyen technológiai dimenziók, hogy böngésző, mert ugye sokszor a hibákat, meg az anomáliákat, azokat hajlamosak vagyunk csak marketing oldalon megközelíteni, hogy biztos rossz volt a kampány, biztos rosszul van se hozva az oldal, biztos, mit tudom én, nem volt jól beállítva egy célzás, miközben előfordulhat, hogy a hiba abból fakad, hogy tudom én, ebben is ebben a böngészőben nem jól működik bizonyos funkció weboldalon, és ott elhasalnak a felhasználók, nem tudnak tovább menni. És ezt a fajta technológiai megközelítést már ritkában végzik el a cégek. Mondom még egyszer, ez megint abból fakad, hogy nyilván ők sem, maguk sem technológiai emberek, hogy erre így hirtelen rájöjjenek, pedig ott is adott esetben lehet. Tehát ez a kosárba tesz értékes, szerintem egy ilyen lehet mindenképpen. Én a visszafordulást szerintem kevésbé kezelném így egy webshop esetében. Nyilván nem baj, hogyha egy-egy kampánynál azért ezt megnézzük, és az adott kampány cél mentén azért ezt kiértékeljük. Tehát kontextusba helyezve nyugodtan lehet, de szerintem nem ezen múlik a siker jellemzően. Én ilyesmiket néznék, van a Google Analytics-nek ez az Enhanced E-commerce nevű funkciókészlete, ami egy ilyen egészen kibővített e-kel mérés, ugye nem csak arról szól, hogy mennyi rendelésünk volt, hanem egy csomó minden mást is lehet mérni, ami e-kel interakció. Ott rengeteg olyan metrika van, amivel szerintem sokkal ügyesebben, hasznosabban lehet előre menni. Ugye az egész Enhanced E-commerce, nem tudom, hogy hallgatók közül ki mennyire ismeri a funkciót, ott ugye mérjük azt, hogy egy termék megjelent egy terméklistában, hogy ott rákattintottak, hogy megjelent egy termékadatlap, hogy kosárba tették, hogy kivették, hogy a checkout folyamatban benne volt, és hogy megrendelték. Tehát egy ilyen full funnel mérés van gyakorlatilag, és ez kapásból egy, akár egy termékszintű funnel elemzést is kiadhat, hogy mik azok a termékek például, amit gyakran tesznek kosárba, de kevésszer veszik meg, vagy mik azok a termékek, amiknek gyakran jelenik meg a termék adatlapja, tehát pörög maga a termék adatlap, de mondjuk kevésszer teszik bele a kosárba a terméket. Ezekre nagyon jó metrikák vannak az Enhanced E-commerce Reportban, ez a neve, hogy cart to detail rate, meg buy to detail rate, ezek mindig abból indulnak ki, hogy van 100 darab részletes termékadatlap megtekintése egy konkrét terméknek, és akkor arányaiban ehhez mennyi kosárba tesz, meg mennyi eladás interakció, tehát egy arányszám, és ezek a százalékok zseniálisan megmutatják, mert ha az oldal átlagtól valami nagyon eltér fölfele vagy lefele, akkor az mindenképpen egy figyelemre méltó dolog. Nyilván, hogyha fölfele annak nagyon örülünk, ha lefele, akkor viszont meg kell vizsgálni. Itt aztán már százféle dolog lehet, tehát tudom én, lehet olyan, hogy azért teszik kevesebben a kosárba, mert mondjuk a szomszéd webshopban éppen akciós, vagy azért, mert egyébként ugyanabban a termékből van nekünk egy nagyobb kiszerelés most éppen akciósan, és a kapcsolódó termény dobozon keresztül meg is találták. Tehát ennek számos oka lehet, nem biztos, hogy azért alacsony, mert hiba van, mert kezelendő probléma van, de az, hogy észrevegyük, hogy valahol lehet valami probléma, az szerintem az analitikának a legfőbb feladata, hogy rámutasson, hogy ott lehet, hogy van valami gond. Ugye egy dologra sose ad választ az analitika, a Google Analytics meg más sem, a why, a miért. Azt nekünk kell megtalálni, de tök jó pinneli nekünk, hogy hol lehetnek problémák. Ez a car to detail, buy to detail szerintem egy tök jó metrika elkereskedőknek is, hogy elemezze, és úgy általában, ami ezekben az Enhanced E-commerce reportokban van, azt szerintem mind-mind-mind nagyon hasznos adat, azokat célszerű forgatni, termékszinten, termékkategória szinten, termékmárka szinten agregálva lehet nézni ilyen számokat, attól függ, hogy éppen milyen aspektusból közelítjük meg az elemzést.
Az imént említetted, hogy nagyon fontos, hogy mennyi és milyen adatot küldünk be mintavételezés kapcsán is. Tapasztaltam már olyat, hogy channel groupingba belenyúltam, és teljesen megborított az egészet. Ugye a default channel grouping az agregált adatokból dolgozik, még amit én létrehozok abból, az nem.
Az nem így.
És ez a bevett javaslat, hogy a defaultot hagyjuk meg mindenképpen, az ilyen érintetlen legyen, és abból kreáljunk saját magunk számára channel grouping.
Nem feltétlenül, tehát a default channel grouping az akkor is agregált, hogyha módosítod a definíciós listát, csak ugye az attól a pillanattól kezdi el az új szabályrendszer szerint agregálni, ahogyan elmentette, tehát visszamenőleg az nem fog módosulni.
Így van, és pont erre akarok kiukadni, hogy belet szabad-e nyúlni, úgyhogy rámentek a defaultra, hogy agregált maradjon, vagy inkább az a...
Az agregált marad mindenképpen.
De hogy pont azért nyúlnék bele, hogy nekem az agregát maradjon, ugye?
Igen, azért szerintem célszerű belenyúlni. Itt az a kérdés, hogy eddig azért nem volt belenyúlva, mert mondjuk egyáltalán nem foglalkoztunk vele, akkor gyakorlatilag olyan historikus adatokat írunk fölül, amikkel eddig se foglalkoztunk, tehát nincs effektíve probléma. Ha már valaki egyszer ezt megpróbálta rendezni és használta valamilyen szinten, akkor azért óvatosan kell belenyúlni, mert a módosítás pillanatától a riportokban ez másfajta csoportosítást jelent. Tehát ha valaki egy olyan időszakot választ ki, amiben benne van a régi meg az új definíció is, akkor azért ott lehetnek érdekességek, főleg, hogyha a név nem változik mondjuk az adott csatorna elemnél. Tehát az egy kockázatosabb dolog, de azt is célszerű rendbe rakni. Tehát én azt mondom, hogy rendbe rakni, mindig mindent rendbe kell rakni. Kérdés, hogy milyen fájdalommal jár adott helyzetben az a rendrakás. A default channel groupingnál is szerintem célszerű megcsinálni ezt a fajta rendrakást, főleg azért, mert a default channel groupinggal tudjuk leginkább elkerülni, hogy mindenféle ilyen mintavételezési problémába ütközünk bele a csatorna riportokban. Tehát azt mindenképpen célszerű szerintem egyszer legalább rendbe rakni. Én azt szoktam javasolni egyébként, de ez inkább ilyen hüvelykúj szabály, hogy lehetőleg ilyen 10-15 csatorna csoportnál többbe azért ne gondolkodjunk, hiszen ennek az egész channel grouping reportnak pont az a lényege, hogy egy ilyen nagy képet adjon. Tehát ha most csinálok 20-25-30 csatornát, az nem biztos, hogy teljesíti majd nekem ezt a feltételt. Nyilván lehet valakinek, akinek a gondolataiban 20-30 sor egy reportban még bőven elfér és átlátja. Én azt tapasztaltam, meg az nagyjából az én javaslatom általában, hogy a 10-15-ös szám fölé. Lehetőleg nem menjünk, hanem muszáj, többek között azért is van lehetőség többféle csatorna csoportot létrehozni. Igaz, nem agregáltam. hogy ha valahol esetleg egy nagyobb rálátásra van szükség, akkor azt ott meg tudjuk tenni úgy, hogy akár el zárójelbe teszünk más csatornákat, és nem emeljük annyira ki a riportban.
Ehhez kapcsolatban még egy kérdés, hogy mi a best practice, hogy a default-ba nyúlok bele, és azt lementem, úgymond újként lementem, vagy a custom channel groupingot használom?
Hát a defaultot szerintem mindenképp, hát a defaultból azért célszerű kiindulni, mert azért amögött már van egy olyan logika, amit tovább lehet vinni. Igaz, van egy-két hazugság is benne, amire meg figyelni kell. Tehát például tipikusan a page search csatorna, amit a rendszer kiad magából, abban például megint csak lehetnek olyan anomáliák, amikre figyelni kell, mert hogyha valaki ezekkel az UTM paraméterekkel, ezekkel a kampány paraméterekkel a médiumot CPC-re állítja, akkor tök mindegy, hogy mi a forrás, az alapesetben a page search csatornába fog beesni. Tehát számtalan olyan helyzet volt, és egyébként tök őszintén nálunk is egyébként, hogy vígan elneveztük az UTM paraméterben a médiumot egy Facebook kampánynál CPC-nek, és utána ez bekerült a page searchbe, és olyan furcsa is volt, hogy milyen növekedett meg annyira a page search. Hát azért, mert beleesett egy page social gyakorlatilag, tehát erre figyelni kell. A default channel groupingból szerintem tök jó kiindulni, mert azért az ad egy alapot, és azt el lehet kezdeni utána saját igényeink szerint tovább alakítani. Itt is inkább az a best practice, hogy ti milyen reportingot akartok, ti hogy gondolkodtok, a ti fejetekben hogy állnak össze ezek a csatornák, mi az, amit külön kezeltek. Van, aki külön csatornaként kezeli a fizetett Facebookot és a nem fizetettet, van, aki azt mondja, hogy az a Facebook és az egy csatorna neki.
Mennyire engeditek az ügyfelet úgymond beleszólni ebbe? Vagy nektek van egy ilyen...
Maximálisan, hát itt az a lényeg, hogy az ő fejében jól álljon össze minden.
De ha nem jól áll össze a fejében, akkor segítünk,
de az nem azt jelenti, hogy ő nélküle mi majd megmondjuk, hogy ezt hogy kell csinálni, hanem ő elmondja, hogy mit szeretne, mi adott esetben érvelünk, adott esetben elfogadjuk az ő érvét, tehát azért alapvetően neki van reporting igénye, neki kell riportolni esetleg az ő felettesének, az ő főnökeinek, azt neki kell tudni adott esetben házomból elmagyarázni, hogyha belekényszerítjük egy diszkomfortos helyzetbe egy olyan csatorna csoportosításra, amivel egyrészt nem érte egyet, másrészt lehet, hogy nem is úgy értelmezi, azzal csak egy hibát kódolunk bele a folyamatba.
Uh-huh. Világos, abszolút, jó.
Beszéljünk itt akkor az appoknak a mérési lehetőségeiről.
Jó, szuper. Abban most elég sok minden változott az elmúlt körülbelül fél évben, egy évben. Ugye amennyire a webben a maga a Google Analytics az egy ilyen de facto szabványá vált az egész világon, tehát nyilván főleg a nagyobb cégeknél azért ez már messze nem ennyire triviális, de kis cégeknél azért ez jellemzően a Google Analytics szokott lenni. Ugye az appokon belül a Firebase, ami hát legalábbis próbál ebbe a helyzetbe kerülni. Ugye maga Firebase is egy különálló termék volt, amit ugyanúgy a felvásárlással igazolt le a Google. De ami a webben a Google Analytics, az a Firebase az appokban. Maga Firebase az egy ennél sokkal szélesebb funkciókészletű dolog, nem csak a mérésekről szól, sőt igazániból az egy funkció a sok közül, amit ki lehet benne használni, és nem csak marketing dolgokról szól maga a Firebase. Viszont ott a mérések azok egy nagyon komoly alapját képzik sok más funkciónak. És akkor ami most folyamatban van, az az úgynevezett App plus Web nevű property, aminek az a lényege, hogy kiterjesztik ezt az egész mobil ökoszisztémát, ezt a mobil adatmodellt kiterjesztik a webre. És ez, hát még nem látjuk pontosan, de nagy valószínűséggel ez egy erősebb generációváltást tesz a Google Analytics életébe. Azt nem tudom, hogy az, amit most Google Analyticsnek hívunk, ez mondjuk kikukázzák, bár én belelátom, mert előbb-utóbb nem lesz értelme ezt a két külön dolgot. Tehát a webre ugyanazt a, rosszul mondtam, tehát webre kétféle dolgot folyamatában üzemeltetni valószínűleg hosszú távon nem lesz értelme, de azért nagyon sokan használják ezt a jelenleg Google Analytics-et, és csak úgy azt mondani, hogy most rolló le, és akkor mindenki váltson, azért ezt nem triviális világszinten meglépni. Ezzel együtt ez az App plus Web, ez pont arról szól, és ez webshopoknál egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha valahol valakinek van egy weboldala, és van egy mobil applikáció, most egy natív mobil applikációról beszélek, nem erről a progresszív webről, és ezekben vannak olyan funkciók, ami itt is, meg ott is elérhető, nem muszáj 100%-ban átfedje egymást, de vannak közös funkciók, akkor ez az App plus Web adja effektíve erre a megoldást, mert ugyanazokat az eseményeket, ugyanazokat az elnevezéseket használod az appban is, és a webben is, és az egy közös reportingba fog, illetve most is egy közös reportingba vezetődik össze. Meg tudod nézni úgy általában a folyamataidat a weboldalon, független attól, hogy ez weben vagy a mobilabban ment végbe, és meg tudod nézni utána szűrve, hogy csak weben, csak Androidon, csak iOS-en, stb. Stb. Tehát ez az összegerebjézés, ez egy nagyon-nagyon fontos lehetőség ebben. Ráadásul itt már sokkal inkább része a rendszer minden egyes kis szegletének ez a cross-device szemlélet. Tehát ugye a jelenlegi webes Google Analytics-ben ez a cross-device, ez inkább abból fakad, hogy mi, mint webshoposok adunk egy ilyen user ID-t a rendszernek, hogy megpróbálja összekötni a felhasználókat az eszközök között. Van ott is olyan report, ami mögébe teszik a Google-nek a saját device gráfját, ugye ezek a Google Signals-on alapuló reportok, de az összes többi reportban azért ez nem annyira szerves része ez a fajta adatmodell. Itt viszont gyakorlatilag egy alapvetéssé válik, tehát ilyen szempontból is egy sokkal fejlettebb technológiáról beszélünk, viszont egy nagyon éles váltás, tehát aki nagyon megszokta ezt a webes Google Analytics-et, annak a Firebase világa egy picit ilyen, hogy mondjam, ilyen űrhajós, furcsa idegen lény, mert teljesen más az adatmodell. Csak egy példát, hogy kiragadjak, amíg a webes Google Analytics-ben nagyon elkülönülő entitás az, hogy oldalmegtekintés, meg az, hogy esemény, hogy event, ez két külön reportban, két teljesen külön mérendő, még a mérőkon szintjén is. Firebase-ben ez egy dolog. Tehát a Firebase-ben az, hogy történt egy oldal megtekintés, vagy egy appon belül történt egy képernyő, egy screen view, az pontosan ugyanolyan esemény, mint az, hogy kattintottak egy gombra. Az egy és ugyanaz ugyanabban a nagy listában látjuk ezeket a dolgokat. És ilyen is hasonló dolgokban is másképp működik, mint az eddig megismert Google Analytics, tehát eléggé újra kell tanulni egy csomó mindent, miközben azért igyekeznek folyamatába belefejleszteni azokat a funkciókat és azokat a riportokat, amiket egyébként már megszoktunk eddig is a webben, tehát próbálják ezt a kettő dolgot így közelíteni, az újdonságokat mindenképpen átvinni, mert ezeknek az alapoknak az újragondolása ma már mindenképpen szükséges volt, miközben a megjelenésben igyekeznek valami hasonlót adni előbb-utóbb, mint amit eddig megszoktunk. Hogy mi a végpont, azt még mi se látjuk, de az biztos, hogy elkövetkezendő egy évben ez az App Plus Web, ez nagyon-nagyon-nagyon sok tekintetben fog fejlődni, érdemes rá odafigyelni.
Itt a műsor elején említetted a progresszív web app-et, hogy ennek a méréshez hogyan zajlik? Ez egy sima Analytics-el történik.
Persze, gyakorlatilag mivel a mobil weboldalat fejlesztett tovább technológiában, ugyanazok a technológiák élnek benne, mint egy weboldalban, ugyanaz a klasszik webes Google Analytics mérőkód tud benne működni, tud benne ugyanúgy működni egy Google Tag Manager, tehát ilyen értelemben nem natív, ilyen értelemben sem natív applikációról beszélünk, hogy ott sem feltétlenül a Firebase-nek a dolgai kellnek. Megjegyzem, ezt az App Plus webet is azért majd érdemes lesz adott esetben majd oda is kiterjeszteni, de nem azért, mert az tud natív applikációt. Itt most azt a részt pont nem fogjuk majd kihasználni, hanem azért, mert ez sokkal inkább egy új generációs analitika, amit most fejlesztés alatt van a Google-nél.
A Firebase-nek a felszettapolása az nyilván bonyolultabb, teljesen más, időigényesebb is egyben, meg költségesebb is?
Hát erre azért nehezen válaszolok, mert a költség oldala ennek inkább az ügyfeleknél szokott megjelenni, amire logikusan nekem nincs rálátásom. Nem találtam eddig időigényesebbnek így, amennyire kommunikáltunk ilyen mobilappos fejlesztőkkel, nem komplexebb, más parancsokat kell betenni a mobil applikációba. Abból a szempontból talán egy kicsit időigényesebb és egy picit komplexebb, hogy itt kevésbé tudunk például olyasmire támaszkodni, mint a Google Tag Manager. Tehát egy weboldalon Google Tag Manager-rel pikpak beállítunk mi magunk egy gombra kattintás mérését, most csak egy egyszerű példát mondjak. Ugyanez egy mobilappon belül messze nem ilyen triviális, messze nem ennyire ügyesen kivitelezhető, sokkal többször kell a fejlesztőket megkérni, hogy még ide egy ilyen kód, még egy olyan. Tehát ez a klasszikusabb Tag Manager nélküli élet, ami ott inkább jellemző.
Hát ők azért még el van a picit, majd a webhez képest később indult ez a technológia. Hát,
de nem csak az, hanem maga a natív app az egy teljesen más környezet. Tehát a webben egy böngészőben viszonylag könnyedén lehet dolgokat beilleszteni, kivenni. Az egy nagyon más technológiai környezet. Egy natív applikáció, az egy lefordított program, most nem akarok nagyon technobarbárlán válni, de hogy ez egy úgynevezett bytecode. Tehát az arra az eszközre, egy Androidra, egy egy iOS-re lefordított applikáció, amit nem lehet csak úgy kiegészíteni, csak úgy hozzátenni, ahhoz kell egy új app verzió, azt ki kell adni, föl kell tölteni, le kell tölteni a usernek, az egy nagyon-nagyon más technológiai környezet, mint egy weboldal.
Pont ezért jobban is át kell gondolni az ilyen jellegű élesítéseket.
Így van, így van, így van. Tehát ha a weboldalon nem foglalkozunk azzal, hogy a mérések, akkor az egy mobil applikációban fokozottan probléma, mert ott, ha nem foglalkozunk vele, és utólag tervezzük, akkor az még inkább új verziók, stb. Tehát egy nehezebb folyamat, mint weboldalra kiélesíteni. Nem feltétlenül sokkal nehezebb, de azért biztos vagyok benne, hogy nem annyira triviális megcsinálni ezeket a kiegészítéseket. És ott is, hogyha a Firebase-nek csak ezt az alap dolgát tesszük be egy mobil applikációba, akkor ott is borzasztóan minimális dolgokat fogunk csak látni. Szinte semmit.
Ilyet ti vállaltok egyébként Firebase?
Igen, igen. Van is ilyen projektünk, meg volt is. Igen.
Véleményedet szeretném még kérni egy dolog a kapcsolatban. A Google Chrome, vagy a third party cookie-t ki szeretné vezetni néhány éven belül, hogy erről mit hallottál, mi a véleményed?
Hát a kicsit sarkosabb itt a véleményem szerintem. Én nem baj. Azt gondolom, hogy ez az egész cookie-par egy kicsit szerintem túl van tolva. Nyilván megvan az alapok, tehát hogy mondjam, azért a hirdetők rászolgáltak, hogy a kukikat megutálják az emberek, de a kukik nekem egy kicsit ilyen, hogy mondjam, így előlet véve valami, amire rá lehet rakni az ördögöt meg a patát, miközben szegény kukik azért nem biztos, hogy megérdemlik ezt a státuszt, amiben most kerültek, egy elég rossz PR tartozik most hozzájuk. Igen, tehát ezeket a third party cookie-kat azért a Google is most már kénytelen lesz valamilyen szinten kezelni, ők gyakorlatilag ebben most utoljára lépnek. Nyilván itt, hogy mondjam, érdekek ütköznek, tehát azért egy Apple-nek sokkal kevesebb érdeke fűződik ahhoz, hogy ezek a különböző third party cookie-k adott esetben működjenek, vagy nem működjenek, ők a usereket veszik előre mindenképpen. Firefoxnak is más érdeke van, ott már neki van valamennyi bevétele ebből, de azért kevesebb, és ők is inkább próbálnak user-centrikusak lenni a Google-nél, meg ebből van effektív a bevétel, tehát ott kinyírják a third party cookie-kat mindenféle előkészítés nélkül, azért az ott a tamp végén erős érvágást jelent. Nyilván most már rajtuk is van egy erős nyomás, tehát nekik is ezzel most kezdeni kellett valamit, most bejelentették, hogy ők két év múlva ezeket a third party cookie-kat majd így kivezetik. Szerintem sokkal inkább egy üzenet volt az EdTech iparnak, hogy tessék szépen elkezdeni nagyon-nagyon komolyan agyalni azon, hogy fog kinézni ez az egész EdTech meg MarTech ipar két év múlva, mert hogy ezek a cookie-k, ezek tényleg most már nem nagyon használhatóak tovább. Annyira nagy blokkolás van már különböző böngészőkben, meg ilyen adblockerekben, hogy tényleg ki kell találni, hogy néz ki ez a világ cookie-k nélkül. Tehát én ezt inkább üzenetnek gondolom. Biztos meg fogják lépni, tehát nem csak egy ilyen ígérgetés, meg egy ilyen fenyegetés, de ez most első körben inkább egy üzenet volt, hogy mi vagyunk a Google, ugye böngészőkben is eléggé dominánsak, és mi most ezt mondjuk, tehát ezt tessék komolyan venni.
Picit segítsünk a hallgatóknak, hogy itt mi is ez konkrét egy példán keresztül.
Mármint az, hogy
szörpont. Igen, igen.
Jó, hát ez is egy elég technikai dolog, mert próbálom kevésbé technikai elmagyarázni. Ha valaki meglátogat egy webáruházat, és mondjuk ebbe a webáruházba valaki, amit maga a webáruház tulaj elhelyez mondjuk egy Facebook pixelt, akkor a Facebook olyan cookie-t tesz le fel a látogatóknak a böngészőjébe, ami nem kimondottan a webáruházhoz kapcsolódik szorosan, vagy nem csak ahhoz, hanem úgy általában ez a cookie képes sok más weboldalon keresztül is követni a felhasználónak az életútját. De azért third party, mert nem a webáruház.hu-hoz tartozik, hanem a facebook.com-hoz tartozik ez a cookie. És bármilyen más weboldalt látogat meg a felhasználó, ugyanez a facebook.com-os cookie tudja effektíve gyűjteni az ő historiát. Tehát ettől lesz ő third party. És pont ez a fajta weboldalak közötti átjárhatóság az, ami azért eléggé szemesszúrt most már, főleg ilyen Apple és társainak, mert hogy azért ez valahol minket követ tényleg. Most az, hogy ez mennyire anonim, meg hogy mennyire problémás, ezen el lehet vitatkozni, de mondjuk ahhoz, hogy valaki remarketing funkciót használjon a marketingjében, ahhoz ez nélkülözhetetlen, legalábbis jelen pillanatban még, aztán meglátjuk majd, hogy hova megy tovább majd ez a történet. Most még ezek a third party cookie biztosítják ezt a fajta profilozást, ezt a fajta remarketing funkciót, funkciót, enélkül ezek nem működnének. Most már erre is vannak itt ott ilyen áthidaló megoldások, hogy mégiscsak leraknak egy olyan cookie-t is a weboldalam.hu-ra, és akkor majd azon keresztül is valamilyen szinten megpróbálják megoldani, de ez még inkább egy nyakatekertem dolog. A konverzió mérés nagyjából helyre teszi, a remarketingben nem vagyok teljesen biztos, hogy ez pótolja. Ez így nem tudom, mennyire volt kevésbé. Ja,
abszolút. Most gyerek csak a predikció szintjén. Te hogy látod ezt két év múlva, hogy fog kinézni egy remarketing?
Valami jön a helyére, az biztos. Most főleg ilyen programatikkal kapcsolatos cikkekben olvasom, hogy egyre inkább felértékelődik kiadói oldalon ez a most nem akarok butaságot mondani, most nem jut eszembe hirtelen a szó, valami egy olyan ID, ami a kiadók között tudja adott esetben azonosítani a usert. Most nem készültem ezzel, és most nem jut eszembe, mindegy. A másik, amit ugye maga a Google pedzeget, ez az úgynevezett Browser ID, ami magában a böngészőben generálna egy olyan anonim azonosítót a felhasználónak, ami nem egy cookie, hanem de mégiscsak egy azonosító. Ezt lehetne használni a különböző edtech rendszerekben, és közben valahogy ez megvalósítaná a úgynevezett privacy safe, tehát az ilyen biztonságos oldalát is a követésnek, tehát hogy tudják követni, de anonim maradhasson a felhasználó, ehhez próbálnak valamiféle új technikát kitalálni, de hát emögé ennyire még be kéne, hogy álljon a többi böngésző is ahhoz, hogy ez komolyan vehető legyen.
És ez most inkább böngészőt tud követni, vagy usert?
Ez inkább böngészőt. Tehát itt az a kérdés, hogy azt hogyan tudják esetleg korlátozni, hogy mondjuk egy ilyen browser ID-hoz ne tudják hozzá kapcsolni, hogy ő a gipszja kap. Tehát, hogy ezt hogyan tudják megoldani, hogy ez ne legyen köthető, ezt én most így nem látom, hogy ezt hogy oldják meg, mert azt inkább el tudom mondani, hogy lehetne megoldani, hogy nem lehet megoldani, azt így nem látom. Hát kell valami új. Két év múlva mi lesz? Jó kérdés, nem tudom. Lehet, hogy 3 év lesz belőle. Az biztos, hogy ha kitart a Google a két év mellett, és még csak az utolsó pillanatban terjesztik ki akár csak ilyen apró hónaponként, akkor is rá lesz kényszerítve egy kicsit az iparág, hogy tessék valami más megoldást találni erre. Ami nem feltétlenül rossz, tehát, hogy ez a fajta evolúció szerintem kellett is most már egyébként ennek az iparágnak, azért ezek a cookie-k most már sokszor inkább korlátot jelentenek, főleg ilyen cross-device dolgokban, mint előnyt, úgyhogy szerintem ez egy jó irány lesz alapvetően, de még nagyon-nagyon sok a kihívás, amit meg kell oldani ezzel kapcsolatban.
Jó, én azt hiszem, hogy nagyon sok témát érintettünk. Látom, Zoli még tett volna fő kérdéseket.
Nem csak azt akartam mondani, hogy abban biztos vagyok, hogy a marketing az utat fog törni magának, illetve az online marketing, persze, ki fogják találni ennek a módját.
Ez biztos így lesz. Jó, Tomi, nagyon szépen köszönjük, hogy
köszönöm szépen,
elfáradtál, és hogy tudtunk erről beszélgetni.
Még egy néhány óra benne marad, de...
Nem baj, szíves jövök máskor is,
lehet, hogyha van rá igény. Egyszer majd folytatjuk ezt.
Okay. Jó, rendben.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Hello.
Sziasztok. Hello.